Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mindannyian ismeritek az aranyhalas mesét, amikor a halász kifogja az aranyhalat, hogy hú, lehet 3 kívánságod, és nem lehet az egyik az, hogy hadd legyen még egy továbbiak. És akkor ezt úgy a valóságban is át szoktuk tenni, hogy ha Isten azt mondaná, hogy kérhetsz 3 dolgot, akkor mi lenne az a 3, amit ő megadjon neked? Most ezt meg szeretném fordítani. A 3 kívánság mintájára most gondolkozzunk el azon, hogy mi az a 3 dolog, amit megköszönnél Jézusnak. És most kérem is, hogy mindenki csukja be a szemét, egy kis szünetet tartok, és úgy őszintén a saját szívedbe nézve gondold át, hogy csak 3 dolog, és most csak 3, amiért hálát adhatsz. Akkor mi az, amit elsorolsz? Kedves testvérek, volt 3 dolog? Sikerült összeszedni 3 dolgot, amiért hálás lehetsz? Vagy éppen az a gond, hogy kevés volt ez a 3-as szám, és hirtelen nem tudtad, hogy abból a sokból mit emeljél ki? Abból a sokból mi az a 3, ami a legfontosabb megköszönni való? Miközben készültem erre az ige hirdetésre, utána nézegettem dolgoknak, és képzeljétek el, van olyan gyülekezet, ahol nem csak a halottaikról emlékeznek meg a gyülekezet közösségébe, hanem arról is megemlékeznek, amikor valami nagyon jó dolog történt valakivel, valami életben maradási dolog. Mondjuk egy sikeres műtét, és 10 évvel ezelőtt majdnem meghaltam, vagy baleset, vagy valamilyen halálos betegség, majdnem meghaltam, de az Úr úgy döntött, hogy életben tart, és meggyógyított. És én most 10 év után is hálás vagyok ezért, és a gyülekezet közösségében szeretném ezt megköszönni Istennek. Ez milyen jó már, hogy az örömeinket is, hogy miért vagyunk hálásak Istennek, azt is úgy bevinni a gyülekezet közösségébe, és együtt hálát adni érte. Megemlékezést tartanak házassági évfordulókról, születésnapokról, ilyen kerekévfordulós születésnapokról, és akkor annak a bizonyos, az a bizonyos testvér kimegy az oltárhoz, és ő érte, aki mondjuk betöltötte a 75. életévét, az egész gyülekezet együtt hálát ad, hogy milyen jó, hogy Isten megtartotta ezt a testvért 75 éves koráig, vagy éppen az unoka születése alkalmából, és így tovább. Hát ezen el lehet gondolkodni, hogy amikor megemlékezünk, meg lehet emlékezni ezekről a dolgokról is, nem csak a gyászunkról. A másik oldala viszont az életünknek, hogy panaszkodni nagyon tudunk. Én nem tudom, hogy sikerült-e három dolgot elmondani most Istennek, hogy ezért vagyok nagyon-nagyon hálás Istenem, meg ezért vagyok Istenem nagyon-nagyon hálás, meg ezért. De hogyha azt a feladatot adtam volna, hogy mondd el a panaszaidat, akkor az biztos sikerült. Nekem is, én sem vagyok külön. Sikerülne elmondani nem hármat, nagyon-nagyon sok dolgot. Pedig szembe jön velünk mindig a statisztika, hogy mi a legkiváltságosabb emberek közé tartozunk. Hát nekem nincs Facebook profilom, de néha férjem megengedi nekem, hogy föllessek a Facebookra, és akkor most többször szembe jött velem ez a statisztika, és úgy teljesen megrökönyödtem ezen, hogyha megérem a 66. életévemet, ha meg, hát még ezt előre nem tudhatom, hogy élek-e addig, de az édesanyám most 77. életévét betöltötte, sok betegsége van, de él, és még mozog, meg ellátja magát, meg dolgozgat a ház körül. Ha megélem a 66. életévemet, akkor az emberiségnek abba a 8%-ába tartozok, aki 65 évnél többet élt. El tudjuk ezt képzelni, hogy a 92%-a az emberiségnek, meg akik eddig éltek, nem élt 65 évnél tovább. Ha megéljük a nyugdíjas kort, akkor abban a 8%-ba tartozunk. És azon is nagyon megdöbbentem, hogy az emberiség 7%-ába tartozom, hogy van tiszta ivóvíz, van fedél a fejem fölött, nem éhezek, van mit ennem, van internet hozzáférésem, van mobiltelefonom, meg van egyetemi diplomám. Ez az emberiségnek 7%-a. És akkor mi meg állandóan a panaszt. De tényleg, hát én is fölkelek reggel, és akkor már jön ez a szorongás, hogy jaj, ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is. Szóval ahhoz értünk, panaszkodni tudunk, pedig sokkal több dolog lenne, amiért hálát adhatnánk. Kedves testvérem, ha lenne hálaadás nevű tantárgy, akkor hányast kapnánk belőle? Te hányast kapnál belőle, hogyha egy ilyen tantárgy lenne, hogy hálaadás? Kapnál csillagos ötöst? Vagy éppen bukdácsolnánk? És a panaszkodás nevű tantárgyból? Na, abból biztos, hogy csillagos ötöst. Én biztos, hogy csillagos ötöst kapnék belőle. Panaszkodni, ahhoz nagyon értünk. Akkor közben eszembe jut, hogy a másodikos hittankönyvben, amikor az imádságról tanítunk, akkor ott van a tenyér lerajzolva. Az idősebb testvérek közül is, aki járt annak idején hittanra, konfi felkészítőre, vasárnapi gyerekbibliórára, biztos, hogy ismeri, hogy amikor imádkozunk, megszólítjuk az Urat, és aztán 5 dolog mindig legyen benne az imádságunkba, és aztán végül ámen. És az első a hálaadás. Az első újunk arra figyelmeztet, hogy mindig először adjunk hálát. Utána valljuk meg a bűneinket, és kérjünk bocsánatot a bűneinkért. Aztán dicsőítsük Istent, mondjuk el neki, hogy mennyire szeretjük őt, és mennyire csodálatosnak tartjuk. És aztán imádság, közbenjárás másokért, és hagyjuk a legvégére azt, amikor saját magunkért imádkozunk. Emlékszünk erre egy kis bólogatással, aki emlékszik erre, hogy van ez a tenyér az 5 ujjal, hogy kell helyesen imádkozni. Kedves testvérek, van emberek iránti hálátlanság is, mert hogyha szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, egyszerűen hétköznapi emberként nem éreznénk a hálátlanságot mások részéről, akkor nem lennének ilyen kifejezéseink, hogy hát ez a hála. Hát ez a hála, hogy én ennyi mindenről lemondtam, és ez és ez. Vagy másik, hogy a hálátlan kölyök, pedig így, meg úgy, meg amúgy. A mentálhigiénés oktatáson nagyon komolyan elmondták azt, hogy a segítő foglalkozás nem a háláról szól. Ugye a segítő foglalkozásnak nevezzük azt, amikor emberekkel foglalkozunk. Pedagógus, orvos, ápoló, lelkész. Csak olyan ember válasszon ilyen pályát, akit ez nem zavar. Mondjuk csak az menjen tanárnak, aki nem fog naponta belehalni abba, hogy a kölykök olyan hálátlanok, hát még a szülőkről ne is beszéljünk. Hogy a neveletlen gyerekükkel kínlódunk, és még ő jelent föl a tankerületnél, meg az igazgatónál, és így tovább. Segítő foglalkozást csak azt választan, aki nem vár hálát embertől. Isten ígért jutalmat, azért, hogyha szolgálunk mások felé, de hogy emberektől jobb, hogyha nem várunk hálát. Tehát van emberek iránti hálátlanság is, szenvedünk is tőle, és van Isten iránti hálátlanság is. Soha nem fogom elfelejteni azt a fiatal párt, még a régi gyülekezetünkből, Gerendásról, akik előtte soha nem jöttek a gyülekezetbe, hiszen egyszer csak megjelentek, apuka, anyuka, aztán következő vasárnap megint, aztán meglátogattuk őket, mert azért ez úgy feltűnő volt. És akkor mondták, hogy szívbetegen született a kisfiúk. Hát szokott ilyen lenni ez a lyukas szívvel születés, és aztán ezt megműtik, és utána van esély a teljes gyógyulásra. Na hát hónapokat kellett várni a műtétre, és aztán megműtötték a kisfiút, és teljesen meg is gyógyult, nem volt semmi maradandó utána. És mit gondolnak a testvérek, hogy meddig jártak ezek az emberek az Isten tiszteletre? Amíg az orvosok azt nem mondták, hogy ez a kisfiú gyógyultnak nyilvánítatik. Utána soha többet. Lehet Isten iránt is hálátlannak lenni. Csak addig foglalkozni vele, csak addig fordulni ő hozzá, amíg bajban vagyunk. Amíg valami rossz van az életünkben, és emberi hatalom nincs a megoldásra, hát akkor hát, ha mégis van Isten, hát, ha mégis tud segíteni, hát, ha mégis ad valami megoldást, és akkor, ha megvan a megoldás, hogyha minden rendbe jön, akkor már nem fontos a vele való kapcsolat, meg nem fontos a hálaadás. Kedves testvérek, a felolvasott történet több kérdést is felvet. Jézus azt a leprást, volt leprást, gyógyult leprást dicséri meg, aki visszament ő hozzá. És azt mondja, hogy hited megtartott téged. Az ifi Biblia órán most erről az igéről gondolkoztunk, úgyhogy a ifisek így kis csoportban egymás között megbeszélgették, és aztán utána beszámoltak arról, hogy mire jutottak. És például arra is jutottak, hogy igen, sokszor csak akkor fordulunk oda az Úrhoz, amikor baj van, és amikor meg jól vagy sorunk, akkor meg nem. Ez is elhangzott a beszámolóban. És az is elhangzott, hogy milyen különös már, hogy Jézus mondja, hogy menjetek el a papokhoz. Ugye a papokhoz azért kellett elmenni, mert a papoknak a dolga volt az, hogy megállapítsák, hogy az illető leprás meggyógyult, és visszamehet a családjához, visszamehet a közösségbe. Abban az időben a lepra gyógyíthatatlan betegség volt, és nagyon fertőző, úgyhogy elküldték a leprásokat otthonról, és nem mehettek egészséges emberek közelébe, a saját családjukkal sem tudták onnantól kezdve tartani a kapcsolatot. És gyógyíthatatlan betegség volt, de a mózesi törvényekben ott volt, hogy ha esetleg mégis meggyógyul valaki, ami azért rendkívül ritkán történt meg, csak isteni csoda hatására, hát akkor a papok állapítsák meg, hogy ő most tiszta a leprától is visszamehet a közösségbe. És hogy mondják az ifisek, hogy milyen furcsa már az, hogy Jézus parancsát teljesítik, mennek Jeruzsálembe a papokhoz, útközben látják, hogy meggyógyultak, nincsenek már ott azok a sebek, csúnyaságok, amik jelezték a leprát, és 9-en mennek tovább. És akkor mondom az ifiseknek, hogy jé, gyerekek, hát én még erre nem is gondoltam, mindig az volt bennem, hogy elmentek a papokhoz, és körülbelül akkora történt meg a gyógyulás is. És a jeruzsálemi templomból fordult aztán vissza az egy, aki visszament Jézushoz. És azt mondják az ifisek, hogy hát ők megnézték az angol fordítást, meg a német fordítást, és hogy úgy lehet érteni, hogy Útközben, amikor észrevették, hogy megtisztultak. Na, akkor az egyik megfordult és ment vissza Jézushoz, a többiek meg mentek tovább, hogy elmenjenek Jeruzsálembe. Mert hát Istennek hálát adni a jeruzsálemi templomban is lehet. Lehet, hogy úgy gondolkoztak ők kilencen, hogy nem fordulhatunk vissza félútról, hát el kell menni a papokhoz, ott a templom is, ott majd hálát adunk, ott majd hálaáldozatot mutatunk be, stb. De hát amíg a papok azt nem mondják, hogy közösségbe mehetünk, addig nem mehetünk közösségbe. Tehát ez az első, hogy megállapítsák rólunk, hogy tiszták vagyunk. És ezzel szemben mit mond Jézus? Azt csinálta jól, aki félútról visszafordult. Milyen érdekes. Meg hogy hited megtartott téged, mintha csak az az egy hit volna. Hát a kilenc az nem hit. Hát azért kérték Jézust, kiáltottak, hogy könyörülj, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Hát azért könyörögtek, mert hittek. Hitték, hogy Jézus a Messiás, és mivel az ószövetségi profétáknál meg volt írva, hogy egyedül csak a Messiás lesz képes meggyógyítani a leprát, ezért mentek Jézushoz, hogy Jézus, hisszük, hogy te vagy a Messiás, hisszük, hogy te vagy a megígért, a Krisztus, akit Isten elküld, aki az Isten fia, te meg tudsz bennünket gyógyítani, könyörülj rajtunk. Hát ez micsoda, hogyha nem hit? Hát hittek, ugye? Hittek Jézusban, hitték, hogy ő a Messiás. Tudták, hogy csak a Messiás tudja meggyógyítani a leprát. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy olvasom, hogy a leprások ma, a mai leprások 80%-a Indiában él, és a többség nem jut időben, vagy egyáltalán nem jut el orvosi segítséghez, pedig most már gyógyítható a 20. század közepe óta. Ezért is fontos támogatni a lepromissziót, hogy most már van gyógyszer rá, de hogyha nem jutnak el orvosi segítséghez, vagy nem időben, akkor a lepra megteszi azt a pusztító hatását, hogy mondjuk elveszíti az ujjait, és nem lesz képes normális életre. Na minden esetre ezek a leprások hittek, de a hitük csak odáig terjedt, hogy Jézus tud gyógyítani leprából. És itt megálltak, nekik ennyi elég volt, és tovább lépni nem akartak. És Jézus pedig miről beszél? Itt arról van szó, hogy a Jézussal való személyes kapcsolat az igazi hit. Ez az új szövetségi hit, hogy Jézussal személyes kapcsolatba lenni, ő hozzá tartozni, ő nála keresni megváltást, megtartatást, üdvösséget, és a Jézussal való személyes kapcsolat fontosabb a gyógyulásnál, az egészségnél, mindenfajta földi sikernél, jólétnél, mindennél fontosabb az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Őt magát kell akarni, a vele való kapcsolatot. Így tesz Jézus különbséget. Tehát nem arról van szó, hogy az a kilenc az egyáltalán nem hitt volna, hanem a 10-ből 1 volt az, aki visszament Jézushoz, mert valahogy ráérzett, valahogy rájött arra, hogy Jézus tud többet adni a gyógyulásnál, a leprából való megtisztulásnál. Ő a bűneinktől is meg tud tisztítani. Ő tud adni örök életet. Ő tud adni részesedést az ő országából, az Isten országából. Hiába minden földi jó, hiába az egészség, hiába a gazdagság, hiába a jólét. Ha nem kötődünk Jézushoz, akkor minden hiába. Hiába gyógyult meg az a kilenc, ha nem akartak Jézushoz kötődni. Egynek mondta Jézus, hogy hited megtartott. Mert ez az egy nem csak mint leprából való gyógyítót akarta Jézust, hanem mint megváltót, mint üdvözítőt, mint a bűntől való megtisztítót is akarta Jézust. És akkor itt visszatérek egy kicsit arra, amit az elején mondtam, hogy mi volt az a három dolog, amit elmondtál az Úrnak abban a pár másodpercben, hogy ezért vagy nagyon hálás. Kimaradt ebből, hogy hálás vagy azért, hogy Jézus meghalt érted és feltámadt érted? Kimaradt belőle, hogy hálás vagy azért, mert megbocsátotta minden bűnödet? Kimaradt belőle, hogy hálás vagy az örök életért, az Isten országáért, a megmenekülésért? Mert ha kimaradt belőle, ha nem ez szerepelt az első helyen, akkor lehet rossz ezt most hallani, de akkor a 9-hez vagy hasonló. Viszont, hogyha a 3-ba ott volt, vagy az első, vagy a második, de legalább a 3. helyen ott volt, hogy köszönöm Istenem a bűnbocsánatot, az örök életet, a megmenekülést, azt, hogy Jézus meghalt értem. Ha ott volt, akkor neked is azt mondja Jézus, hogy hited megtartott téged. Mert ez a lényeg. Ez a lényeg. Valaki mondta azt nekem nem régen, hogy minek ez az egész keresztény vallás, meg bibliaolvasás, meg istentisztelet, meg ez az egész. Vagyok annyira jó, mint azok, akik a templomba járnak. Ez olyan, mintha a 9 leprás azt mondaná, hogy nem kell oda mennem Jézushoz, azaz egy sem jobb, mint én, aki oda ment Jézushoz, úgyhogy teljesen fölösleges oda menni hozzá. Ős. Hát pont azért kell oda mennünk Jézushoz, mert nem vagyunk jók, mert nem vagyunk jobbak. Pont azért van szükségünk Jézusra, a megváltásra. Mert rosszak vagyunk, mert bűnösök vagyunk, mert megtisztulásra, megváltásra van szükségünk. Pont azért kell Bibliát olvasni, meg imádkozni és keresni az Urat. Pont azért kell templomba jönni, gyülekezetbe jönni, úrvacsorát venni. Mert nem vagyunk jobbak. És ez az egyetlen lehetőségünk a megtisztulásra és arra, hogy megváltottak legyünk és bejussunk az Isten országába. Kedves testvérek, úrvacsorát is tartunk ma. Az úrvacsora a Jézussal való személyes találkozás egyik lehetősége. Úgy is nevezzük az úrvacsorát, katolikus testvérek gyakran szokták így mondani, de mi evangélikusok is bátran nevezhetjük így, hogy eucharisztia, ami azt jelenti, hogy hálaadás. A hajró igéből származik, görög nyelvben, ami azt jelenti, hogy örülni Jézus megváltásának, hálát adni, és azt azzal is ki tudjuk fejezni, hogy odajövünk az oltárhoz, és az úrvacsora. Hát ez egy titokzatos dolog, hogy ez hogy mint, de az úrvacsora által is találkozunk Jézussal személyesen, és az úrvacsora által is hozzá tudunk kötődni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te látod a szívünket, Te látod, hogy olyanok vagyunk, mint a 9, hogy hiszünk, de a lényegről mégis elfeledkezünk, vagy olyanok vagyunk, mint az 1, hogy hálásak vagyunk azért, hogy Te megváltottál, meghaltál, értünk és feltámadtál. A Te szent lelkeddel töltsd be bennünket, és a Te szent lelkeddel győzzél meg bennünket, hogy Te vagy a megváltó, Te vagy az út, az igazság és az élet, és mindennél és mindenkinél fontosabb vagy Te, és mindennél fontosabb az, hogy személyesen hozzád kötődjünk, hozzád kapcsolódjunk, mert hiába a földi jólét, siker, gazdagság, egészség, hiába, minden elmúlik, egyedül Te maradsz meg. Kérlek, hogy erre segíts el bennünket, erre az igaz hitre, hogy hozzád tartozzunk, hozzád kötődjünk, benned maradjunk mindörökké. Amen.